A Debreceni Egyetem informatikai kara modellezi a koronavírus járványt. 7 országot, köztük Magyarországot, az USA-t és európai országokat vizsgálnak a munkatársak. Azt figyelik, hogy hogyan és mikor tetőződik, visszaesik vagy hullámzik a járvány. Erről hallhatják most következő beszélgetésünket. Hajdú András, a Debreceni Egyetem informatikai karának dékánja. Honnan jött az ötlet, hogy modellezzék a koronavírus járványt? Miért kezdtek el ezzel foglalkozni?
A felvetés az egyetemen belülről jött, hát értelemszerűen mindenkit foglalkoztatott, minket is kutatóként foglalkoztat ez, meg hát mindenkit nagyon foglalkoztat most értelemszerűen ez a járvány, minket ugye nyilván kutatóként olyan szempontból is foglalkoztatott, hogy az ember a saját szakterületén azért mindig szeretne esetleg hozzátenni bármit, ami segíthet nyilván itt a járvány elleni küzdelemben. Ez esetben ez úgy történt, hogy itt nyilván a klinikai területről, egészségügyi területről a népegészségi karnak volt egy hipotézise, egy felvetése, amit szeretett volna ellenőrizni, és hogy picit újszerűbben is hozzányúljunk ez egész kérdéskörhöz, az merült fel, hogy próbáljuk már meg a mesterséges intelligenciának, a polszai mesterséges intelligenciának az eszközeivel ezt a hipotézist ellenőrizni. Maga a hipotézis az egyébként az volt, ami úgy teljesen egy természetes felvetés volt, hogy értelemszerűen itt a járvány kiteljesedése során mindig vannak ugye tetőzések, vagy hullámok, aztán visszaesések, hogyha egy picit enyhítünk a szabályokon, egy picit megint a kontaktok számát emelkedjük, növekedni, akkor értelemszerűen újabb-újabb hullámokra lehet esetlegesen számítani a járvány során. Tehát ők egy ilyesmit szerettek volna visszacsatolásként látni, hogy amit mi használunk, korszerű mesterséges intelligencia módszereket, mélytanuló módszereket, neurális hálókat, ezek vajon igazolják-e ezt a fajta viselkedését most konkrétan ennek a COVID járványnak is.
Külön programot dolgoztak ki önök erre? Vagy létező programmal tudják modellezni?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy nyilván van egy alapmodell, amit mondjuk neurális hálók esetében szekvenciális adatokra, itt ugye egy idősorra lehet gondolni. Mi, amit konkrétan vizsgálgattunk, az a naponta újonnan megjelenő megbetegedéseknek a száma, ugyanígy lehet természetesen becsülni például a mortalitást, tehát a halálvárható elhalálozási számot napi szinten. Tehát egy ilyen idősor itt ugye főleg ez az adat, amire lehet támaszkodni. Tehát természetesen nem csak az idősorra lehet támaszkodni, hanem mindenféle további nagyon fontos információt be lehet juttatni a rendszerbe. Tehát ha itt tekintjük, nyilván maga az architektúra, az egy ismert architektúra, amit mondjuk szekvenciás adatokhoz használtunk, de értelemszerűen az implementációba ott mindenkinek bele kell nyúlni olyan szinten, tehát a leprogramozási részére bele kell nyúlni olyan szinten, hogy konkrétan miket szeretne figyelembe venni, mi például az adatelőkészítésnél végeztünk egy picit nagyobb munkát, tehát kiszűrtük azokat az adatokat, a WHO adatbázis és publikus adatokon dolgozva, amik nem feltétlenül voltak olyan értelemben megbízhatóak, hogy például, hogy nyilván volt egy darab belépő megbetegedett, akkor az igazság szerint ugye még nem az ország hivatalos beteg adata, mert utána sokáig 0-0-0 jött, mivel karanténba került az illető, tehát nyilván az ilyen anomáliákat érdemes kivenni, hogy ne zavarja meg a tanulás folyamatát, és akkor igen, hát mi is a megfelelő előkészítéssel, átlagőrdékkel, modellre felállítása után, hát ezt akkor futtattuk, ezt a úgymond programot. Ez egy tanítási fázisból áll, itt egyébként hosszabb mindig a tanítás, és maga után a predikció az már, ha már a modellbe tanult, akkor az viszont egy gyors és egyszerű fázis. Még annyit szeretnék gyorsan azért hozzátenni ezzel a kutatásunkkal kapcsolatban, ez mindig érdemes hangsúlyozni, hogy ez jelenleg ez egy tudományos szempontból bírálat alatt álló munka, tehát ilyenkor mindig fel kell hívni a figyelmet, hogy amíg nem ment át a megfelelő tudományos körökön egy ilyen munka, addig ezt nem célszerű semmiképpen sem még ellenőrzött tudományos eredménynek tekinteni, és ugyanez vonatkozik a döntéshozókra is, hogy addig ezeket a munkákat nem érdemes semmiképpen sem döntéshozásra felhasználni. Ez csak a szakmai korrektség kedvéért tettem hozzá.
Ez kifejezetten Magyarországra vonatkozik, vagy vizsgálta a környező országokat is?
Sok országot vizsgáltunk, és vizsgálhatnánk még egészen. Hát gyakorlatilag a földbolygó összes országát lehetne vizsgálni, sőt, hát nem muszáj csak országban gondolkodni, értelemszerűen érdemes lehet abban is elgondolkodni, hogy tartomány szinten területileg összevonni egyes régiókat. Mi egyébként nagyjából olyan 7 országot vizsgáltunk, alapvetően nyilván Magyarországot természetesen, európai országokat, mi az USA-t vettük még bele a vizsgált országoknak ebbe a halmazába, de mondom, a WHO adatok alapján az összes ország vizsgálható.
Mit állapítottak meg tulajdonképpen ezzel a modellezéssel?
Hát ami megfigyelhető, itt ugye, ahogy említettem, ez egy tanuláson alapuló módszer, tehát itt ténylegesen az a lényeg, hogy csak az adatokra hagyatkozunk, tehát nem állítunk fel külön matematikai modellt, tehát nincs annyira megkötve a kezünk, mint egy tisztán elméleti matematikai alapú megközelítéseknél, amik egyébként a legjobban bevált módszerek, és azért azt használják minden országban, és én is egyébként azt hozzá tudom tenni, meg tudom erősíteni, hogy célszerű is ezekre a modellekre, jó bevált modellekre hagyatkozni. A gépi tanuló módszerek azok folyamatosan fejlődnek, csak és kizárólag az adatokra hagyatkozunk, tehát mi is a tanult adatokra hagyatkozunk, mi kétféle módszert vettünk figyelembe. Az egyik esetben ott inkább már a lényegesen előrébb tartó kínai lefutását a járványnak adtuk be itt ennek a tanuló modellnek. Tehát ebben az esetben valahol azt prediktálja, hogy mi történik akkor, hogyha nagyjából a kínai modellt követi az illető ország. A másik esetben sokkal inkább rávettük az architektúrát, hogy amellett, hogy nagyjából megtanulja a járványnak a várható lefutását, vagy várható viselkedését kiátlagolva más országokban való viselkedésére is, figyelje sokkal erőteljesebben az adott országnak a mozgását, tehát konkrétan az adott országban hogyan valósul meg itt azért a járványnak a terjedése, és ezt a két, tehát mi két modellt is felállítottunk. Azt figyelhető meg egyébként, amit egyébként a híradásról lehetett hallani, tehát mi sem mondunk ezeknek ellen, tehát nagyjából mi is ezt láttuk, hogy most egy ilyen lefutó fázisba kerülünk. Ez nyilván nem annyira meglepő, mivel ugye most nagyon sok szigorú intézkedés történt, nagyon sokan maradtak otthon, tehát az is viszont várható, hogy megint egyfajta felfutás megindulhat, értelemszerűen nő a kontaktoknak a száma, ami ellen persze remélhetőleg ugye hatékonyan lehet védekezni azzal, hogyha maszkok vannak, picit jobban oda figyel mindenki, tehát annak ellenére, hogyha nő a kontaktok száma, annak ellenére azért ugye ez fontos, hogy ezek a fertőzöttségi ráták, egyéb mutatók, reprodukciós mutatók, ezek egy bizonyos szint alatt tudjanak maradni, és akkor azért nagyon nem tud elszabadulni a járvány. A másik dolog, amit még meg tudtunk figyelni, hogy alapvetően egy idősor elemzésre hagyatkoztunk, és hát egy viselkedési mintázatra, tehát a hipotézis az ilyen értelemben igazolódott, ami ugye egy elég természetes remény volt, és nagyon érződik, hogy amit még ez a modell lehetővé tesz, tehát ez mindenképpen célszerű ezekben a gépi tanuló modellekben majd nagyon kiaknázni, hogy minél több plusz információt érdemes bevinni, ilyen metaadatokat, ezzel tovább lehet pontosítani a predikciót. Ilyen metaadatok egyébként, amit a matematikai modellek is használnak mostanában, tehát ezek a hálózat alapú kontaktok száma és így tovább, ugyanezeket be lehet vinni, be lehet injektálni ezekbe a tanuló modellekben is, úgyhogy mi is erre készülünk, még ezt már meg is kezdtük. Nyilván, hogy mik lehetnek ezek az értékek, hát akár a betegségre az adott ország milyen betegséggel rendelkezik, milyen átlag életkorral rendelkezik, milyen a népsűrűség, iskolabezárásokat lehet számszerűsíteni, tehát minden ilyen egyéb adatot be lehet vinni, és ezzel tovább lehet ezeknek a fajta predikcióknak a pontoságát várhatóan növelni.
Mi lehet a lefutás vége? Önök ezt meg tudják mondani, úgy megközelítőleg, hogy mikor élhet véget ez az egész?
Hát mi most ugye, amit tudunk csinálni, mivel ez egy tanulóeljárás, alapvetően mi rá tudunk tanulni a már meglévő adatokra, illetve még jobban ki tudjuk azt használni, hogy egy másik ország már előrébb tart. Ez nyilván sokat segít más országoknak, ahol még kevésbé tartanak előre. Tehát mi például hosszú távú előrejelzést ilyen miatt még nem adtunk, lévén, hogy még ugye senki nem is tartott. Tehát nincs mire rátanulni a járvány viselkedésében. Amit nyilván fel lehet majd tételezni, mi is szeretnénk bevinni a modellbe, hogy a hasonló más betegsége korábbi, ugye volt már ez a járvány, hasonló járvány volt, a H1N1, tehát influenza járványokhoz van egyfajta hasonlóság, nagyon vigyázni kell, mert ugye máshogy viselkedik a koronavírus, és ez merőben másfajta lefutás tehet lehetővé, de van egy ilyen erőteljes irány azért mindenhol, nyilván próbáljuk meg figyelembe venni a többi betegséget, kiegészítve azzal, amit már tudunk a koronavírusról. Ezekkel a predikció azért várhatóan fel fog javulni, tehát erre most szerintem nagyon kevesen mehenek, amit hallottam hivatalos közlésekben is, hogy ilyen október környékére ez több országban is előkerült már, hogy várható egyfajta felfutás a klasszikus járványügyi matematikai modellek alapján, tehát itt amit már tudunk a vírusról, és amit hasonló vírusoknál már véleményezhetünk, tehát éppen a saját modelleink esetén akkor mennék erről nyilatkozni, hogyha bevinnénk már hasonló, le tudnám már mérni azt, hogy mennyire hasonlít mondjuk ez a vírus más korábbi vírusokhoz, ezt vissza tudjuk mi is mérni a predikció pontosságával, a rendszer ezt figyelembe tudja venni a tanulás során. Egyébként hát amit én most teljesen ilyen idézőjelben informatikusként vagy matematikus szemmel is mondanék, nem egészségügyi szakemberként, Hát azért az várható reményeim szerint, ez kicsit most azért már szubjektív vélemény, hogy azért ez a járvány azért csak kordában lesz tartható, tehát azért is óvatos mindenki, mert elég keveset tudunk még azért sok szempontból erről a vírusról, tehát hogy ténylegesen, hogy mennyi mekkora hasonlóság, de ha feltesszük azt, hogy azért nyilván van egyfajta hasonlóság a korábban megfigyelt járványokhoz, akkor remélhetőleg azért ezt a kordában lehet majd tartani. Nagyon nagy kérdés azért természetesen, hogy milyen fokú védelemre lesz szükség, hogy ez ténylegesen működhessen. Tehát elég sok a kérdője még gyakorlatilag minden szakterületen kutatóban, nem csak az informatikus matematikusban, hanem ugyanúgy a biológusokban, a genetikusokban, vagy a epidemiológiával foglalkozó járványi szakemberekben.
Hány szakember dolgozik ezen az önök programján?
Hát itt, amit ugye mi fejlesztünk, itt a szűkebb fejlesztés az informatikai karon, ez egy olyan, nagyjából egy olyan 4-8 embernyi csapatot tesz ki, hozzá kell tenni, hogy természetesen nekünk is itt azért mi csak szerettük volna hozzátenni a magunk munkáját ez a területhez, illetve hosszabb távon is gondolkodva hallgatókat, hogy oda lehet vonni ebbe a feladatba. Nyilván az ember készül azért arra, az a tudományos és intelligencia nagyon fejlődik, tehát készülnénk egy picit hosszabb távra mi is, hogy nyilván ennek a területnek itt helyben is fejlődnie kell, de emellett még azért most nyilván a egyetemen azért sok más teendőnk van, nekünk is távoktatása, vizsgáztatása a gyerekkel kapcsolatban, tehát nem kutatóhelyként tudunk mindenfélre téve csepelre feladatra koncentrálni. És hát nyilván mindenképp meg kell említenem, természetesen említettem a népegészségügyi kart, ugyanígy megemlíteném az általános orvostudományi kart, és a Kerézi Gyula egyetemi kórházat is, ahonnan dolgoznak még kollégák. Tehát nagyjából egy ilyen 10 fős csapat volt, aki ebbe be volt vonva, de folyamatosan szeretné bevonni, mondom, a hallgatókat is, és hát ahogy nekünk is erőforrásunk engedi, azért így folyamatosan ezt a tanító rendszert, ezt folyamatosan fejleszteni.
A modell alapján egyébként milyen a magyar helyzet?
A magyar helyzet a modell alapján, hát még egyszer ugye mondom, hogy tényleg mi erre tudunk hagyatkozni, amit elmondtam már korábban, tehát erre mindig csak fel tudom hívni a figyelmet, hogy a hivatalos csatornákra célszerű támaszkodni, ezt én meg tudom erősíteni, hogy tényleg a rendelkezésre álló, legjobb tudomások szerint rendelkezésre álló legpontosabb modellel dolgoznak a döntéshozók, illetve a kollégák is, a tanácsadásban részvevő kollégák. Mit mi itt láttunk, hogy hát ha most megint kicsit úgy szemre mondja az ember, egyáltalán nem tűnik a magyar helyzet tragikusnak, vagy tragikusan rosszabbnak, mint a környező országok például, vagy máshol, amit lehet látni. Elég sok hasonlóság megfigyelhető azért. Ugye hasonló intézkedéseket is hozott a kormányzat is, tehát ugye a magyarországos hasonló intézkedések történtek, mint más országban, látszik is, hogy azért hasonló viselkedés van. Az is látszik, ugye, hogyha a különböző kormányok máshogy nyúltak a rendszerhez, akkor azért megfigyelhetőek különböző viselkedések. Az pedig, hogy tényleg ennek a kifutása akkor mi lesz, hogy ugye volt ez a nyári immunitás elérése, inkább azt erőltette egy adott ország, hogy hát ha ezt el tudja érni, vagy ez elérhetetlen cél, és akkor inkább kordában kell tartani a vírust. Ez biztos, hogy pár nap múlva sokkal okosabbak leszünk, amikor látni fogjuk az egyes országok közötti különbségeket.
Nagy különbségek vannak?
Hát értelemszerűen azért viszonylag nagyok, tehát ott ugye az érződött, meg az úgy látszott a híradásokban is, hogy nagyon fel tudott futni a elhalálozások száma egyes országokban, tehát ugye azért ez úgy látszik, ez tényleg a híradásokból kijön. Nyilván, ami nagyon függ természetesen attól is a kérdés, hogy a pontos számok mennyire ismertek, ugye most Magyarországon elindul egy komolyabb tesztelés, tehát egy nagyobb mértékű tesztelés, ami hát várhatóan a modellt pontosítani tudja, illetve pont ugye erre szolgál, hogy jól látható legyen az, hogy akkor várhatóan hogyan fog viselkedni a járvány az ország területén is. Tehát valóban azért ez úgy látszódik, ez úgy visszaköszön, hogy ha másban nem, akkor nyilván az eset számokban, halálozás számokban ezek azért visszaköszönnek, ki milyen szigorú intézkedéseket hozott meg. Most ugye egy teljesen más kérdés ugye a gazdaságnak a viselkedése, tehát lehet természetesen csak az egészségügyi oldaláról beszélni a járványnak, hogy a járvány görbére koncentrálunk. Hát nyilván azért egy nagyon-nagyon izgalmas kérdéskör, amit megint hát mindenki a saját bőrén is érez, hogy a járványnak mik a gazdaságra gyakorolt hatásai. Tehát ugye megint egyelőre ugye itt mindenki azért a járványügyisek is a járvány lefutásra koncentrálnak, és pont ez ugye egy nagyon nagy nehézséget jelent a predikciós modellekben, a matematikai modellekben, hogy ha mellé csapjuk még azt is, hogy ennek milyen hatása van a gazdaságra, és ott miket szeretnénk elérni, ott hogy szeretnénk optimalizálni. akkor ott ugye értelemszerűen még jobban elbonyolódik a modell, hát ezt úgy lehet megpróbálni megfogni, én ezt látom az intézkedésekben is, és mondom, amit itt látok a szakértői oldalról is, hogy figyelni folyamatosan ezeket a veszélyes mutatókat, amik, és amint az látszik, hogy elszabadulna a járvány, akkor meggondolni azt, hogy esetleg akkor megint valamiféle intézkedéseket hozni.
Mi lehet ennek a modellnek a sorsa? Meddig tudják folytatni, vagy meddig szeretnék folytatni?
Ebben az a szép ebben a területben, hogy ebben az adattudomány alapú megközelítésben, tehát itt a mesterséges alapú intelligencia megközelítésben, hogy gyakorlatilag korlátlan az, hogy önthetjük be fel az adatot bármilyen szakterületre, és lényegében folyamatosan. Tehát most arra gondolok, hogy ezek az architektúrák lehetővé teszik azt, hát most még ez valamilyen értve egy álom, de elméleti szempontból nem az, hogy akár egy teljes genómját a vírusnak mellé lehessen tenni, akár a télszerkezetével együtt, teljes híranyagokat mellé lehessen tenni, tehát nem próbáljuk meg minden áron azt mondani, hogy mi akarjuk megtalálni azokat a leírókat, és jó meghatározott egyenletleírások alapján adni ezeket a becsléseket, hanem egyszerűen csak öntjük be az adatot a modell számára, például rá lehet bízni azt is, hogy próbálja meg kitalálni azt mondjuk egy ilyen járványterjedés szempontjából hálózati modellezés jelleggel, hogy vajon hány kontakt lesz, ezt megint rá lehet bízni esetleg majd a gépi intelligenciára, folyamatosan monitorozza a híradásokat, információkat, ami csak hozzáférhető, és ezekből állapítsa meg ő, hogy miket akar figyelembe venni, és ez mennyire jól modellezi a kifutását ennek az egész rendszernek. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy hát a csillagos ég lesz a határ, tehát itt az adatalapú megközelítésben, mert bármilyen adatot be lehet tenni, és az architektúrák várhatóan képesek lesznek előbb-utóbb arra, hogy meg tudják azt mondani, hogy mi fontos, mi nem. Még ugye az elméleti modellezésnél ez egy sokkal nehezebb feladat, hogy tényleg egy jól megfogható, zárt, jól kordában tartott modellt tudjunk mindig megmondani. Mi mondjuk meg, hogy milyen paramétereket kell figyelni, a paraméterbeállításokat nekünk kell valamilyen értelemben megtenni, szimulálnunk kell. Ez még odébb van azért, tehát mi is azért foglalkozunk folyamatosan ezzel a területtel, mert úgy látszik, hogy ebbe az irányba komoly fejlődések lesznek, de ilyen szempontból igazság szerint bármilyen adatot be lehet csatornázni egy ilyen architektúránál majd a döntéshozásba.
Tehát lehet majd később is használni tulajdonképpen ezeket az adatokat?
Mindenképpen, és mondom, hogy nyilván az megint elő, hogyha jön majd mondjuk egy újfajta vírus, akkor értelemszerűen elő lehet ártani, hogy akár genetikai alapok mennyire hasonlít, akár terjedésével mennyire hasonlít egy korábbi lefutáshoz, tehát egyfajta tanításra, áttanulásra alkalmasak lehetnek bőven a korábbi tapasztalatok, mert hát tényleg akkor menet közben ezek a modellek is folyamatosan fejlődhetnek, hogy mondjuk hogyan lehet a lehető legpontosabban mérni az, hogy mondjuk milyen lesz a kontakt száma a társadalmon belül. Erre nagyon jó, most amiket én is tudok, hogy tudnak figyelgetni értelemszerűen, ugye ezek a cellainformációs, amit már így lehet tudni, hogy nagyon-nagyon sok energiát tettek már egyébként emögé a kormányok, hogy ezekhez a matematikai modellekhez tényleg jó használható paramétereket minél pontosabban megbecsüljék. De mondom, hogy egy ilyenfajta megközelítés nyugodtan működhet a jövőben, hogy az adatokat egyszerűen betoljuk, és akkor a gépre bízunk, óriási erőforrás kell hozzá, ami nyilván itt emberi léptékkel ez nagyon nehéz lenne ezt biztosítani, de a gép az elbírja, mint nem óriási, mint futássebességre, tehát rábízunk azt, hogy ezeket a leírókat megtalálja, tehát hogyha maga a modell mondjuk nagyon elbonyolódik, amit mondtam az előbb, hogy több területet szeretnénk összekötni, gazdaságtól kezdve genetikán át, napi híradást szeretnénk elemezni, mindent szeretnénk figyelgetni, ezt azért matematikailag nagyon nehéz lesz egy idő után zárt alakban modellezni, viszont egy ilyen alapú megközelítéssel, hogy közelítjük, approximáljuk ezt a modellt, ami egy nagyon bonyolult modell, erre ez a fajta gép intelligencia úgy tűnik, hogy a jövőben ez alkalmas lesz. Ez az utóbbi időben körülbelül egy olyan szűk, hát azt mondom, hogy 8 éve, amikor így ennek a mesterséges intelligenciának ez az újabb hulláma felfutott, tehát azóta datálódik ez, hogy ezek úgy nagyon előtérbe kerültek ezek a módszerek. Idősor elemzés van. Klasszikus módszertant használ azért még általában a kutató társaság. Nekünk ugye annyi a szerencsénk itt informatikán, hogy hát először minket érnek el ezek az újítások. Egyébként mi is két feldolgozással foglalkoztunk, és hát két feldolgozásban jöttek elő legelőször ezek az új fajta mély tanulásban is használt architektúrák, tehát hogy ilyen szempontból először ez azért az informatika találkozik vele, és akkor innen terjed tovább a többi tudományterületre. Egyre több helyen megjelenik, cégeknél is, mondom, szövegfeldolgozásban előkerülhet nagyon könnyen ezek az architektúrák. Tehát, hogyha kicsit tudományosabban akar hozzányúlni az ember, akkor azért elég jó képbe kell lenni ennek a matematikai hátterét illetően, az implementációs hátterét illetően, itt a grafikus kártyákra gondolok, tehát, hogy úgy leprogramozni ezt az egészet, hogy nagyon hatékony legyen, nagyon gyors legyen, maga a program az jól tudjon működni. Tehát eléggé az informatika területére koncentrálódik azért ez a fajta fejlesztés, de óriási szükség van arra, hogy minden szakterület azért megmondja azt, hogy mégis miket kéne, milyen forrásokat, milyen leírókat, miket kéne figyelembe venni ahhoz, hogy meg hogy egyáltalán milyen kérdéseket kell megválaszolni. Tehát kiterjedt dolog, egyre több helyen megjelenik, de azért az informatikát ebből nagyon nehéz jelenleg még kivenni.
A Debreceni Egyetem informatikai kara modellezi a koronavírus járványt. 7 országot, köztük Magyarországot, az USA-t és európai országokat vizsgálnak a munkatársak. Erről Hajdú András dékánt hallották.